Pál levele a kolossébeliekhez, első fejezet, első 8 verse. Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér, a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosszében élnek, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól. Hálát adunk mindenkor Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor érettetek imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hű szolgája értetek. Ő hozta nékünk a jó hírt, a lélektől kapott szeretetekről. Kedves testvérek, ilyenkor, amikor új könyvet kezdünk tanulmányozni, az első szolgálat mindig egy kicsit biblia tudomány, biblia ismertetés. Most is ezt cselekszem, elmondok néhány teológiai bevezető gondolatot, hogy aztán a későbbieket még jobban értsük, és épülésünkre legyen. Tehát egy levél, Pál apostol levele a Kolossé városában élő keresztjének ez. Először a szerzőség problémájáról mondok valamit, mert itt kezdődik a kérdőjeleknek a sokasága, ki írta ezt a levele, Pál vagy egy Pál tanítvány. Azt szeretném, ha megértenék a testek, hogy teljesen haszontalan ez a vita. A németek maguk kis, majdnem azt mondtam, hogy piszkálódásával, tudományoskodásával, múlt században nagyon nagy súlyt vetettek erre, hogy ő írta, nem ő írta. Teljesen haszontalan ez a vita, mert visszavetítjük a mi mostani gondolkodásunkat abba a világba, ahol ott egészen másként gondolkoztak az emberek. Ma hiúsági kérdés, én írtam, megkaptam érte a tisztelet díjat, és igenis nem engedem, hogy valaki elplagizálja az én írásomat. A mostani irodalom az én kultusznak a jegyébe zajlik, ki írta, milyen díjakat kapott, irodalmi díjat, tudományos díjat. Tehát ebben a világban élünk, és ezt visszavetítjük, és kérdezzük, hogy ki írta, Pál írta, nem ő írta. El kellene távolodni ettől a gondolkodástól, és visszahelyezkedni abba a gondolkodásba, amiben ez a levél született, hogy tudnék, nem az ember fontos, hanem a gondolat, amit képvisel. Az igazság, az evangélium fontos, amit képvisel, és ahogyan képviseli. Tehát elképzelhető az, hogy Pál vértanú halált halt, a tanítványai vitték tovább az ő gondolatát, mondjuk így iskoláját. Pálnak volt egy iskolája, és ameddig ebben az iskolában tovább vitték Pál gondolatait, nyugodtan írták azt, hogy Pál írta. Miért nem mondhatták volna? Azért, mert közben test szerint meghalt, azért itt maradt az ő lelke, neki is volt lelke, és itt maradt. És ameddig ebben a lélekben fogalmazták meg a gondolatokat, nyugodtan írták, és semmiféle problémát ebből nem szabad csinálni. Hogy, de hát akkor miért nem írta, hogy Epafroditus írta, mert valószínűleg ő fő ember volt ebben a gyülekezetben. Az Epafroditusnak egy rövidített változat lesz, hogy Epafrász. Tehát nyugodtan írhatta, hogy Epafroditus. Na de minek, amikor Pált, mindenestől Pált akarta folytatni? Tehát azért mondom, hogy ezt a vitát egyszer mindenkor abba kellene hagyni, hogy ő írta, ki írta, hanem minémű lélek volt benne, aki írta. És ebben tisztára Pál apostol lelke van, ebben a levélben, tehát nyugodtan félretehetjük az egész vitát. Igenis, ez Pál apostolnak a levele. De mondom, ehhez azt kell, hogy áthelyezkedjünk abba a világban, amikor a gondolat fontosabb volt, mint az, aki leírta a gondolatot. És itt a gondolat, az Pál apostolnak a gondolata, a vizsgálatok nem tudják eldönteni, még csak ennyit erről, hogy ma már ezeket is komputeres vizsgálattal vizsgálják, és nem haszontalanul vizsgálják szó összehasonlításokkal, szó elemzésekkel, szó statisztikákkal, tényleg meglepő módon lehet bizonyítani, hogy melyik az a hét a jelenlegi tudományos álláspont szerint hét levélről kétségtelenül bizonyítani lehet komputeres vizsgálattal, hogy azt Pál írta. Ez a levél, ez olyan, hogy 50-50, 50%, igen, 50% új elem van benne Pál szóhasználatához képest. De ismét mondom, nem fontos, nem ez a fontos. A másik gondolat az, hogy milyen világba érkezett ez a levél Kolossé, Efézustól keletre, egy aránylag jelentéktelen kisváros a gyülekezet révén került be a történetbe. Történelmi jelentősége magának a városnak különösen nincs. De az a világ érdekes, amelyik akkor ott volt, zajlott az élet. És itt csak egy gondolatot akarnék elmondani, még nem is a keresztényekről, hanem az egész akkori világról. Tehát a Krisztus utáni első századról. Most nem is ennek a politikai vagy a gazdasági vetületeiről, hanem a lelkületéről. Milyen lélek lakott az emberekben akkoriban. A kultúrhistórikusok nagyon szépen bizonyítják, hogy a Krisztus előtti 5. század, 4. 5. századhoz képest egy nagy változás következett be a görög kultúra világában. A Krisztus előtti 5. 4. században, 6. 5. 4. században virágzott igazán a görög filozófia, de azon túl ezek keveseknek, a fentieknek a ügye volt a filozófia, de azon túl volt valami közhangulata a népnek. Valamiféle lelkületben éltek az emberek, és ahhoz képest egy új lelkület keletkezett a Krisztus utáni, meg azokban a századokban. És ezt így lehet röviden mondani, hogy az előző időszakban az emberek szabadon, boldogan, félelmek nélkül éltek az isteneknek a hatókörében. Igazából nem féltek az istenektől, szinte gyönyörködtek az istenek pajkos játékaiban. Istenek fönn az égben, az istenek az Olimposzon, az istenek az erdőben, bokrok között. Szinte ez a szó kívánkozik ide, hogy pajkos istenek voltak, emberi tulajdonságaik voltak, és az emberek nézték őket időnként azért nem akartak belekeveredni az isteneknek a játékába, a szerelmi ügyeibe, csalódásaiba, haragjába. De az egész életérzés egy pozitív életérzés volt. Jó dolog élni. Süt a nap, szép az élet. Tessék elmenni Görögországba, én nem voltam. De elhiszem azt, hogy tényleg süt a nap, kék a tengervize. Békésen lehetett élni. Tehát ez volt az életérzés. Jó dolog élni, szép az élet. Sok Isten huncutkozik, pajzánkodik itt fölöttünk, de nem kell azért ezt nagyon tragikusan venni. Ez volt mondjuk az 5. században. Ez az életérzés elromlott. Jézus korára elromlott, és megjelent a félelem az emberekben. Nem jó élni, veszélyes dolog élni. Annyi veszély veszi körül az embert, hogy megromlott ez a boldog életérzés. Ki vagyunk szolgáltatva. A keleti istenek benyomultak a olimpuszi játékos istenek helyébe, és megjelentek a végzett istenek, a végzett hatalmát gyakorló, végzett hatalmát az emberek közé zúdító istenek. megjelent a félelem, és az alapérzés ebben az időben a szorongás volt, a félelem. Jaj Istenem, csak jellemző adat a aténi prédikációból tudjuk, hogy mindenféle Istennek oltárokat építettek, sőt, az ismeretlen Istennek is oltárokat építettek, hogy jaj, ki ne maradjunk valahogy az Istenek tiszteletéből, mert ránk zúdul a haragja. Ekkor már az Istenek haragjától féltek. Tehát mondom, ez egy nagyon lényeges különbség, és ezt jó észben tartani, amikor olvassuk ezeket a leveleket, hogy az olvasók nem egy napfényes, derűs világban éltek, hanem egy megfélemlített világban, ahol féltek az emberek. És a félelem nem közvetlen az volt, hogy a villám beléjük csap, hogy az árvíz elsodorja őket. Tehát nem annyira közvetlenül a természeti erőktől, csapásoktól féltek, hanem a mögöttestől. Ebben az időben kialakul egy nagyon közeli mitológia. Nem az, hogy a távoli istenek mit csináltak, meg mit csinálnak, hanem itt körülvesznek minket levegőbeli hatalmasságok és erők. És az embereket elkezdte foglalkoztatni ez. Amit nevezhetünk filozófiának is, mert a végső kérdésekkel foglalkoztak, de inkább kell teológiának nevezni ezt, mert Isten hatásokról, Isten erőkről volt szó. A világ elemeiről, amelyek nem annyira a matériát jelentik, hogy tűz, víz, föld, szárazföld, csillagok, nap volt, az elemek istenségeket, isteni erőket jelentettek. Szinte asztrológiával foglalkoztak, de sokkal gyakorlatiasabban, mint a mostani asztrológusok. Úgyhogy ma, holnap ezek az elemek, az úgynevezett világ elemek, ezek döntő módon meghatározzák az életemet. Tehát szorongás, és a szorongás a látható világ mögötti hatalmasságoktól. Ez körülbelül az a helyzet, amiben ez a levél érkezett Kolossébe. Ez a levél, majd látni fogjuk, ahogy nap után olvassuk, a tévtanítókkal foglalkozik főként, és helyre akarja igazítani az embereknek a szorongását. Csak a végeredményt mondom most már, majd ez napról napra szépen ki fog bontakozni, ha olvassuk ezt a levelet. A végeredmény, amit ez a levél mond, az, hogy emberek, ne féljetek, mert Jézus Úr ezek felett, a hatalmasságok felett. Vannak ezek a világ hatalmasságok, ezek az elemek, ezek működnek, de Jézus Krisztus Úr ezek fölött. Na most miben van a tovább lépés a páli klasszikus teológiához képest? Mert azt mindenki látja, hogyha gondolkozol, hogy azért ez csak más egy kicsit, mint az a bizonyos hét levél, ami kétségtelenül Pál levele. Itt egy tovább lépés történik, de milyen irányba, hova történik ez a tovább lépés? Több irányba, most csak ezt a kettőt mondom, hát a legfőbbet már mondottam, de az közös a Pál teológiával. Úgyhogy ne féljetek, mert Jézus Úr bevonult a gondolkodásotokba az elemektől való félelem, de értsétek meg, hogy Jézus ez elemek fölött is Úr. Hát ez a központi mondani valója, de az addigi páli gondolatok után új gondolat az, hogy az eszkatológia fénye, hogy úgy mondjam, halványodik. Ugye emlékezünk rá, Pál apostol még a saját életében remélte Krisztus visszajövetelét. Az eszkatológia lángjai hatalmasan lobogtak abban az időben, Pál korában. Aztán ezek a lángok lassan lecsöndesedtek. Ebben a levélben már nincs szó arról, hogy vigyázzat emberek, mert hamarosan jön Jézus. Egy más tendencia mutatkozik inkább, az, hogy a Isten országa, Jézus országa áttevődik egyre inkább a mennybe. A megváltás, az igazi élet, az üdvösség igazából mégiscsak a mennyben fog beteljesedni. Ez aztán később még fokozódott olyannyira, hogy el is hanyagolták a földi életet, de az első lépések itt megtörténnek, hogy nem az a várakozás, hogy az Isten országa berobban ebbe a világba, és itt lesz valami, megújulás, új ég, új föld, hanem lassan spiritualizálódik a reménység, és hagyjuk ezt a földjegyet, hiszen úgyis a mennyekben lesz a mi igazi otthonunk. Tehát az eszkatológia eltolódik a mennyei reménységek irányába. Ez az egyik tovább lépés a páli teológiához képest. A másik tovább lépés az, hogy kezd növekedni az egyház jelentősége. Az egyház, mint intézménynek a jelentősége. Lassan kikristályosodnak tisztségek, hivatalok, tennivaló, amit az egyházon belül el kell végezni. Ez is egy folyamat, ami aztán tovább történik, és a római egyházban, pláne a mai római egyházban szinte végzetesen megmerevedik, kikristályosodik. Külön hivatala van a tanításnak, külön hivatala a fegyelmezésnek, külön hivatala a diakóniának. Tehát ez a mozgás, ez már itt elkezdődik ebben a levélben. A mozgásnak a szélső pontjait így lehet mondani, hogy eredetileg az egyház az üdvözülők társasága volt. Egyház az üdvözülők társasága. Itt elkezdődik az a folyamat, hogy az egyház az az üdv intézmény, amelyik osztogatja az üdvösséget. Tessék összemérni ezt a két gondolatot. Egyház azok, akik üdvözülnek, azoknak az együttese. Ebből intézményesül a gondolat, és az egyház egy önálló testület lesz, amelyik vagy adja, vagy nem adja az üdvösséget. Megvonja esetleg, megfenyegeti, hogy visszaveszem tőled az üdvösséget. Ez egy sajnálatos fejlődés, és igenis minden reformációnak vissza kellene térni az ős elemekhez, igazságokhoz. Az egyház nem intézmény igaz mi voltába, hanem emberek testvéri közössége. Vannak szolgálatok, de nem osztogatja az egyház az üdvösséget, hanem az üdvözülőknek, a kegyelembe fogadottaknak a társasága. Tehát mondom, így látszik az elmozdulás Pál eredeti gondolatától, de ez szükségszerű, és aztán ez a század végére már egészen merev tisztségeket és dogmákat jelent, és szertartásokat jelent. Egyébként egy mondatot a keletkezés idejéről, úgy tűnik, hogy a római fogság idejéből, az utolsó Pál utolsó esztendeiből való 70 körülre teszik a bibliotudósok ennek a levélnek a keletkezését. Pál 58-60 körül. Nem tudjuk igazából, hogy mi volt az életének a kimenetele, a hagyomány szerint vértanú halált halt, de erre nincs történelmi bizonyíték, de az biztos, hogy 60 körül befejeződött a földi szolgálat, a levélírás, a földi szolgálata, ez a levél körülbelül 70-ben született. Na ennyit a külső körülményekről, tehát egy elkeseredett társadalomhoz szól, nem egy boldogan élő társadalomhoz, és egy olyan gyülekezethez, amelyikben megjelentek a tévtanítók. A tévtanítók tudnélik főként ezekre az elemekre támaszkodtak, és az üdvösség tanítása náluk lassanként az lett, hogy az elemekkel hogy lehet megbékélni. Tehát Krisztusnak a jelentősége halványodott, az elemek kultusza erősödött, és ez tévtanításnak minősíti a levél, és igyekszik visszairányítani a figyelmet Jézusra. Ez igazából elég is volna bevezetőnek, meg ennek a néhány versnek a magyarázatához, de itt valamit elmondok, ami igazából csodálatos, és engem áhítattal tölt el. Az, hogy egy társaságnak ír Pál apostol, amely társaság elkezdett gondolkozni, elkezdett birkózni, hogy a félelmeiből hogy lehetne kiszabadulni, mi lenne a megoldása az életüknek. És az a csodálatos ebben, hogy elkezdtek filozofálni, vagy ha úgy tetszik, teologizálni, és nem álltak meg a gondolatoknál, hanem lett az egészből valami, megfogható valami, amit itt az utolsó vers így mond, hogy ez a bizonyos Epafroditus vagy Epafrász, ez hozta nekünk a jó hírt a lélektől kapott szeretetekről. Lélektől kapott szeretet. Igazából el kellene ezen csodálkozni, hogy az emberek filozofáltak, vallásfilozófiát csináltak, nagyon sok vallásfilozófia volt, aminek nem volt gyakorlati kicsengése. Szerintem a kereszténység azért élt túl mindenféle filozófiát és vallásos irányzatot az ókorból, azért élt túl mindent, mert nem csak teologizáltak, hanem szeretet lett belőle, konkrét szeretet. De egy óriási dolog, hogy filozofál valaki, és utána elmegy, és a bélpokloshoz megy, a haldoklóhoz oda megy, a minstelen, ad egy darab kenyeret. A kereszténységnek ez az óriási töblete minden egyébbel szembe, és nagyon pontosan fogalmaz Pál, azt mondja, a lélektől kapott szeretet. Tehát nem a bennetek felbuzdul szeretet. A kereszténység nem egy felbuzduló szeretetmozgalom volt, mint ahogy tényleg itt az ember a nyugati újságokat lapozza, borzalmas képeket lát, megcsonkított gyerekekről, tömegsírókról, mindenről, és akkor fölbuzdul az, hogy hát azért valamit tenni kellene, valamit adni kellene. Ez a humanista szeretetnek az útja, hogy oda vetítik az emberek elé rémséges képekre, hogy mi van Ruandában és Nigériában és Szudánban és mindenfele, és akkor megrémül a jó polgár, és jaj, hát akkor adok valamit. Hát itt nem erről a szeretetről, a lélektől kapott szeretet. Mit jelenthet ez? Hát nyilván olyasmit jelent, hogy valami emberen túl itt átéltek. Átéltek azt, hogy atyánk az Isten. És mi gyerekei vagyunk, testvérek vagyunk egymás között. És minket szeret az Atya. És az életünket átformálja. A sötétség világából kihozott és átvitt az ő fiának országába. Olvassuk ezt a gyönyörű verset ebben a levélben. Tehát átéltek valamit, szabadulást, félelmekből, meg a gyűlölködésből, a testvérietlenségből, fölszabadulást, és ebből lett valami. Ez biztosította szerintem kereszténységnek a túlélését, nem a filozófiája vagy a teológiája, hanem ez, hogy elcsodálkoztak a pogányok, hogy szeretik ezek egymást. Nem a dogmatikájukon csodálkoztak el a pogányok. Az bonyolult volt, mindig bonyolultabbá lett az évszázadok során. De azon elcsodálkoztak a római birodalomban, ahol mindenek harca, mindenki ellen, ez volt a jelszó. Homo homini lupus, az ember az embernek, vadállat, a farkasa. Ebben a világban hogy szeretik ezek egymást? És tényleg az a szeretet nem emberi felbuzdulás, nem szánakozás, sajnálás, vagy valamilyen alamizsnálkozás jellegű, hanem az irgalmas samaritánus szolgálatának a megjelenés. Semmi közöm hozzá, de szenved. És akkor már van közöm hozzá. Akár ellenség, zsidó, nem zsidó, tanult, nem tanult, szenved. Hát akkor oda megyek és megpróbálom segíteni. Lélektől kapott szeretet. Ez a kolosséieknek a nagy töblete. Tehát mondom, nagyszerű filozófia is van benne, de a lényeg az, hogy beszámol arról a hírnök, aki elment Rómába, Pálhoz, beszámol arról, hogy ezek az emberek szeretik egymást. Na, ha szeretik egymást, akkor megszületett a Jézus ügye. És a mai életünket és egyházi életünket, személyes életünket is ezen mérjük le. Sokat tudunk Jézusról, nagyszerű ortodox hitvallásunk a Jézusról. Ez mind semmi ahhoz képest, hogy mellettem szenved valaki, fölismerem-e benne azt, hogy ez rám van bízva, ha tudok a szenvedéséről, ha közelemben van, hatókörömben van, akkor kaphatok a lélektől szeretetet, és az hatékony, gyógyító szeretet lesz. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.